Folytatjuk a sportértéket, a mikrofonnál Imre Lőrinc, köszöntöm a hallgatókat. Folytatjuk az iménti témát, amit Salád Gergellyel kezdtünk el, nevezetesen, hogy az ázsiai országok, az ázsiai nagyhatalmak hogyan használják fel a sportot reprezentációs célokra, a saját imidzsük építésére, a saját hírnevük fényezésére. Itt van velünk a telefonvonalban Mezei Tibor, a Magyar Külügyi Intézet kutatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
És önnel úgy gondolom, hogy Japánról és a két Koreáról, Dél-Koreáról és Észak-Koreáról tudnánk beszélgetni. Kezdjük Japánnal és Dél-Koreával, és azért említem őket kapásból egy lapon, mert aki sportszerető és visszaemlékezik a 2002-es évre, akkor rögtön eszébe jut, hogy ugye ez a két ország közösen is rendezett már nagy sporteseményt, a 2002-es labdarúgó világbajnokságot. Mennyire más egyébként a japán és a dél-koreai sport felhasználás ebből a szempontból a kommunikációban másképp nyilvánul-e meg, mint Kínában? Talán az emberek azt gondolják, hogy Japán és Dél-Korea kevésbé parancsuralmi, ergo a sport nem annyira része, vagy a sporttal kapcsolatos kommunikáció nem annyira része a propagandának, de lehet, hogy egy kicsit másként van ez.
Hát ugye mind Dél-Korea, mind Japán parlamentáris demokrácia. Japán már nagyon régóta, a Dél-Korea körülbelül 35 éve, és ez az az érdekes, hogy pont a sport jelentősége azóta nőtt meg, a demokratizás jelentősége óta, tehát ebből a szempontból mind Japánt, mind Dél-Koreát egyszerűen az európai országhoz hasonlítanám, hogyha megnézzük Németország, Olaszország, Franciaország, milyen elképesztő összegeket támogatja az e-sportot. Tehát ugyanez zajlik Dél-Koreában és Japánban is, lényegében ugyanúgy a nemzetépítés és a belső legitimáció erősítésének a projektjéhez tartozik. Tehát nyilván Kína más politikai berendezkedésű, az eszközök mások, de a sport állami támogatása mindenhol ázsiai országban nagyon hangsúlyos.
Közös VB rendezéssel nyitottam. Annak egyébként milyen volt a megítélése annak idején a két országban? Abszolút sikerként könyvelt el mindkét ország?
Igen, mindkét országban óriási érdeklődést mutatott, és hogy ha már említett a futballvilágbajnokságot, akkor ugye különösen Dél-Korea számára különös sport sikert jelentett, hogy a koreai labdarúgó válogatott a legjobb négy közé jutott be, tehát ez egy fantasztikus siker volt, de ugyanakkor Japán oldalon is úgy értékelték, hogy ez egy fantasztikus lehetőség számukra, és hát a világ közélemény is ugye több mint 1 milliárd ember figyelte ezt a rendkívül nagy érdeklődésre számot tartó sporteseményt, tehát ez abszolút siker volt minden szempontból.
Japánban pedig Tokióban nem olyan rég, 2021-ben olimpiát is rendeztek. Ennek az utólagos kommunikációja hogyan nézett ki? Itt is arra került a hangsúly, hogy vendégül láttuk a világ nemzeteit, nagyon sikeres olimpián vagyunk túl, és nem merültek fel esetleges kritikák sem azzal kapcsolatban, hogy gazdaságilag, ugye főleg egy Covid időszakban volt ez a rendezés, szóval hogy gazdaságilag nem biztos, hogy megérte ez az olimpiai rendezés.
Hát igen, bármilyen egy hatalmas világesemény, lehet egy olimpia, vagy egy futballvilágbajnokság, egy világeseménynek tekinthető. Bármelyik világeseménynél találkozunk kritikus hangokkal, ugye a tokiói olimpiát különösen nehéz körülmények között rendezték, hiszen akkor a Covid-ból még nem lábalt ki a világ. Tehát mindig vannak problémák, de arra szeretnék rámutatni, hogy az a hatalmas média és közvélemény figyelem, ami ilyenkor ráirányul egy országra, az nagyságrendekkel többet hoz, mint amennyit a adott esetben kritikus megjegyzések ellenpontoznák. Tehát maga az a tény, hogy egy ország olimpiát rendez, ez óriási nemzetközi tekintélyt biztosít magának, különösen amikor a napjainkban egyre többet beszélünk a soft power fogalmáról, a puha erő fogalmáról, hogy a szűken vett katonai és a gazdasági erő mellett nagyon fontos, hogy milyen egy ország nemzetközi vonzereje. És egy ilyen olimpia megrendezése, különösen nyári olimpia, de már a téli olimpia is egyre nagyobb figyelmet kap. Tehát ez egy hatalmas hozadék az országnak, és amellett érvelnék, hogy minden felmerülő probléma dacára egy olimpia tulajdonképpen a kereteknek megfelelően, tehát sikeres és eredményes megrendezése, az mindenképpen emeli egy ország nemzetközi státuszát, és ezt mondanám Japán esetében is a Tokió olimpiára.
Említette, hogy Japán és Dél-Korea esetében is, amióta ráléptek ezek az országok a demokratizálódás útjára, azóta lett egyre hangsúlyosabb a sport szerepe, azóta indultak el reformok, és gyakorlatilag nagyobb mértékűvé vált azóta a sport támogatás volumene is. Ez miért alakult így, vagy hogyan alakult így, és pontosan mióta datáljuk, mióta mérhető akár mondjuk GDP arányosan, hogy jelentős szeletet hasít ki magának a sport támogatás?
Tehát ha ennek egyfajta politikai okait vizsgáljuk, akkor egy picit vissza kell menni, mert Ázsiában és különösen Japán volt ebben az éllovas, tehát mindig is erősen átvették az európai nemzetállami mintákat. Tehát az, amit Európában egy nemzetállamot kialakított a 19-20. Században, ezek az ázsiai országok is egyre, hogy mondjam, szorgalmasabban átveszik, átvették Japán és Dél-Korea konkrétan a demokrácia intézményét, és ehhez kapcsolódóan minél jobban bele akarnak lépni a nemzetközi vérkeringésben, és ehhez kapcsolódóan a sportra is egyre több figyelmet szentelnek. Ugye itt érdemes két nagyon fontos eseményt megrendezni, és nem véletlen ezekhez kapcsolódik a sport állami támogatásának és a felfuttatása. Ugye az egyik az 1964-es Tokiói olimpia, amely Japán szempontjából az volt az alapüzenet, hogy magunkhoz tértünk a II. Világháború borzalmai után, Japán újra elfoglalja méltó helyét a nemzetek között a világban, tehát Japánnak egy nagy visszatérése volt a világ térképre, hogy így mondjam, az 1964-es Tokió olimpia, és ami sokkal sikeresebben is szerepeltek nyilván, mint az előző olimpiákon. Ugyanez volt 1988-ban a Szöuli olimpia, persze egy olyan értelemben ugyanaz, hogy Dél-Korea megjelent a világ térképén, de ez összefüggött azzal, hogy akkoriban zajlott Dél-Korea demokratikus átalakulása, tehát megint csak egy ilyen megmutatom magam a világnak volt az esemény fő üzenete, és ezt mind a két ország sikerrel meg is valósította, és azoktól az időktől kezdve látjuk azt, hogy egyre jelentősebb a japán, illetve a koreai sportolók teljesítménye a nemzetközi sporteseményeken.
Itt, hogyha állami támogatásokról beszélünk egyébként, akkor nagyjából hogy néz ki a rendszer a két országban? Nyilvánvalóan Magyarországot én személy szerint jobban ismerem, azért itt a sporttámogatások, TAO rendszer, ugye olimpikonoknak olimpiai életjáradék is jár, szóval azt gondolom, hogy főleg a kiemelt sportágok Magyarországon duskálnak a pénzben. Nagyjából mennyire mondható inkább önköltségesnek az élsport Japánban, Dél-Koreában, vagy mennyire van megtámogatva államilag hátszéllel?
Ez Magyarországon is ugye differenciált, bár Ázsiában még inkább, tehát mondjuk a futball Koreában, mind Japán már teljesen piaci alapokon működik, de Magyarországon ennél sokkal több az állami támogatás, míg szemben mondjuk egy atlétának, egy súlylökőnek, vagy egy úszónak sokkal inkább támogatásra szorul az ő karrierének az építése. Összességében mint azt mondom, hogy differenciált ott a sporttámogatási rendszer, valami lényegében piaci alapon működik, és aztán az olimpiai sportágakban pedig nagyon erőteljes az állam szerepvállalása.
Mi számít egyébként a legnépszerűbb sportágnak, hogy említette a futballt, Európában nem kétség, hogy a futball a legnépszerűbb. Ugye elég jó a japán futballválogatott, a dél-koreai is. Ugye a japánok legutóbb Katarban egy olyan csoportba jutottak például tovább, ahol Németország és Spanyolország is ott volt. Szóval mik a legnézettebb sportágak ebben a két államban?
Igen, úgy fogalmaznék, hogy a futball népszerűsége egyre-egyre nő. Japánban, különösen Japánban a futballnak meg kell küzdenie más sportágakkal. Egyrészt meglepően népszerű a baseball Japánban, ez Koreában nem lényeges, és ugyanakkor Japánban szintén nagyon népszerű a sumo, az egy nagyon sajátos, hagyományos japán sport. Tehát a sumónak is hatalmas népszerűsége van, de azt lehet mondani, hogy egyre inkább a futball veszi át, hogy így mondjam, a prímet mindkét országban. Csak egy anekdotát hadd említsek meg, amikor egy japán futballista, aki a Perugiában játszott az olasz bajnokságban, és meghívták az AS Rómába, hogy próbajátékra jöjjön át Rómába, és megnézzük, hogy szerződtetik-e. És erre az eseményet, az a próbajátékra több japán televíziós forgatócsoport is kiutazott Rómába, hogy ezt fölvegyék. Tehát ezzel elég jól illusztrálhatjuk, hogy milyen népszerű a futball Japánban is.
És azt lehet-e tudni, hogy az országok vezetőinek milyen a viszonya a sporthoz, vagy esetleg van-e kedvenc sportáguk? Ugye itt az előző beszélgetésben Kína kapcsán elhangzott, hogy Xi Jinping kitüntetett szerepet szeretne szánni a labdarúgásnak, nagyon szereti a focit. Japánban, Dél-Koreában van-e ilyenfajta személyes politikai elköteleződés?
Az utóbbi időben ilyet nem tapasztaltam, és hát általában az jellemző, ami mondjuk Európában is, hogy nagy lelkesedéssel jelennek meg állami vezetők, ugye hát pláne az olimpiai rendezvényeken, ugye hadd említsem, meg ha már megemlítettük a tokiói nyári olimpiát, amit 2021-ben rendeztek, ugye, de Tokió 2020 néven futott. Két évvel korábban, Dél-Koreában téli olimpiát rendeztek, tehát ott is nagyon hangsúlyos volt az állami vezetők jelenléte, tehát lényegében, hogy mondjam, hogy európai reakciókra, európai szenvedélyekkel találkozunk, mind az állami, mind a közvélemény szintjén, mind Japánban és mind Dél-Koreában.
És van-e olyan jövőbeli sportesemény, amit már biztos Japán vagy Dél-Korea fog megrendezni, vagy amire aspirálnak, és egyáltalán mekkora a versengés a Távol-Keleten a sportesemények megrendezéséért, ugye itt ázsiai játékokról is beszéltünk, ami abszolút a kontinens számára szól, de nagyobb világesemények kapcsán is mekkora a versengés.
Igen, hát ez egy nagyon különleges olimpiai sorozat volt, hogy 2018-ban Dél-Korea, 2020-as nyári olimpiát Tokió, 2022-es téli olimpiát Peking rendezte, tehát most egy darabig az olimpiákra nyilván már a Nemzetközi Olimpiai Bizottság rotálni akarja, tehát nem lesz esélyük, de pályázni fognak mindenképp az ázsiai játékokra, amelyeket mi kevésbé követünk itt Európában, de Ázsiában hatalmas jelentőségük volt, és ugye pont most Kínában rendezték Hangzhouban a pár napja véget ért ázsiai játékot. Tehát azt mondanám, hogy most mind Tokióban, mind Szöulban az ázsiai játékok valamikori megrendezésére gyúrhatnak.
Éppen egyébként mai hír, hogy nem annyira ide kapcsolódik, de kicsit így a versengéshez, hogy a 2034-es futball VB-re beadta a pályázatát Szingapúr, Malajzia és Indonézia, közösen Ausztráliával, szóval, hogy akkor tényleg egyre többen akarnak nagy világeseményt rendezni. És itt a beszélgetés második felébe egy éles váltással eddig ugye demokratizálódásról beszélgettünk Dél-Korea és Japán kapcsán, hát Észak-Korea pedig az egyik legfélelmetesebb, vagy talán a legfélelmetesebb diktatúrája, elnyomó diktatúrája ma a világnak. Hát itt azt gondolom, hogy a sport politikai célú felhasználása egészen másként alakul, mint a korábban tárgyalt két országban. Mennyire igaz az egyébként, hogy a sport akár élet-halál kérdése is lehet? Tehát, hogyha egy sportoló jól teljesít egy világeseményen, akkor abszolút nemzeti hős, ha rosszul, akkor meg, és nem is akarom befejezni a mondatot, akár mondjuk kényszermunkára ítélhetik, vagy az életével is fizethet, vagy ez csak egy ilyen népi legenda inkább?
Hát de a hadvergek minden az életével fizethet felvetésére. Észak-Koreában konkrétan nem divat bejelenteni, vagy nagyon ritkán, tehát amikor nagyon magasrangú vezetőket kivégeznek, azt bejelentik, tehát abban nem szokták bejelenteni valakinek a kivégzését. Tehát azt ez akár politikusokra, akár élsportokra vonatkozhat, hogy eltűnnek egész egyszerűen, és akkor nem tudható, hogy őket börtönbe csukták, kivégezték, vagy száműzték valami távoli faluban. Időnként ezek visszatérnek, tehát volt arra példa többször az elmúlt 45 évben, hogy akiről évekig nem hallottunk, akkor ez csak visszatért. Tehát ez csak azt akarom, hogy nagyon nehéz tudni, hogy a büntetés az tulajdonképpen mi is, ami mondom, a száműzetéstől a kivégzésig bezárnak, bármi lehet, de Észak-Koreában gyakori, hogy eltűnnek emberek, és akkor csak a találgatásokra vagyunk hagyatkozva. De Észak-Korea kapcsán azt emelném ki, hogy ezek a nagyon kemény diktatúrák, amilyen tulajdonképpen a sztálini diktatúra is volt a Szovjetunióban, meg Mao Tse-tung idején, főleg a kulturális forradalom idején Kínában is nagyon kemény diktatúra volt. Tehát ezek az országok vacilálnak aközött, hogy elzárkózzanak a nemzetközi, ugye nyilván a nyugati országok által proponált sportrendezvényektől, vagy pedig vegyenek részt rajtuk, és mutassák meg, hogy hát itt milyen fantasztikus eredményeket értek, ezáltal a belső legitimációkat is erősítsék. Tehát, hogy vegyék-e fel a kesztyűt, vagy zárkózzanak el a nemzetközi sport rendezvényekben való részvételtől. Ezt láttuk a Szovjetunió esetében, és 1952-ig a Szovjetunió nem vett részt az olimpiákon, holott megtette volna. Hasonló módon Kína a kulturális forradalom alatt, tehát a 60-as évek közepétől a 70-esek közepéig nem vett részt nemzetközi eseményekkel elutasítva, mint egy ilyen burzsoá találmányt. De általában azért mindig arra billen a dolog, hogy Kína és a Szovjetunió esetében ez történt, akkor azért mégiscsak meg kell mutatni a világnak, hogy milyen nagysírek vagyunk a sport területén is. És Észak-Korea is e között vacilál.
Ugye a 2010-es labdarúgó VB-n emlékszem részt vettek.
Így van. Tehát azon is részt vettek, de ugye például a dél-koreai rendezésű Szóli olimpián nem vettek részt, sőt bojkotot hirdettek ugye 1988-as Szólimpo ellen. és néhány ország, mint Kuba, meg egy-két afrikai ország mellett, Etiópia mellettük át, és ugye most az ázsiai játékokon meg megint részt vettek. Sőt, Tokióban, és emlékezzünk, hogy a Tokióban se vettek részt, mondjuk akkor a Covid-ra hivatkoztak, de a Tokió után se vettek részt. Tehát Észak-Korea e között vacsorál, hogy elutasítani az ellenséges világgal az együttműködést, vagy megjelenni ezeken az eseményeken, és most éppen megjelentek. Tehát nyilván ez hozzátartozott, hogy Kínával elég jó viszonyban vannak, de a lényeg, hogy a most napokban befejeződött ázsiai játékon részt vettek az észak-koreai sportolók, és összességében nem rossz eredménye ahhoz képest, hogy ugye ott mennyire szegény országról beszélünk, és hát mennyire kiegyensúlyozatlan a sport teljesítményünk.
Az észak-koreai működésről tényleg nem tudunk olyan nagyon sokat, mert rengeteg információ, adat, folyamat a homályban marad, de összességében ugye említette, hogy óriási a nyomor a közemberek, a lakosság körében Észak-Koreában. Mennyire kifejezetten kitörési lehetőség a sport? Az észak-koreaiak ezt mennyire látják úgy maguk előtt, mint hogy ez lehet az egyetlen eszköz gyakorlatilag ahhoz, hogy a családunknak, saját magunknak megteremtsünk valamilyen normálisabb egzisztenciát?
Hát erre nagyon, nagyon beletalált, hogy hatalmas kitörési pont. Tehát, hogyha a magyar 50-es éveket beszorozzuk 100-zal, azt megkapjuk, hogy egy viszonylag sikeres észak-koreai sportoló mennyivel jobb életkörülményeket kaphat az átlagemberhez képest, belértve a családját is. Tehát Észak-Korea sokkal izoláltabb, mint Kelet-Európa bármikor volt. Sokkal nagyobb a nyomor, éhezés jellemzi az ország bizonyos részeit, permanens ellátási problémák. Tehát ha valaki eredményes sportoló tud lenni, az egy fantasztikus lehetőség az észak-koreai kontextusban. Maga a sportélet tulajdonképpen szinte az egyetlen lehetőség egy átlag észak-koreai számára, hogy valamilyen szinten is mondjuk világot lásson, vagy ide utazon, oda utazon.
Mert tehát hogyha sportol, akkor engedik nagyjából az utazgatást? Tehát felkészülés során elmehet edzőtáborba külföldre, mondjuk?
Edzőtáborban nem, de részt vehet a versenyeken.
Ja, világos, értem.
Vagy a mérkőzéseken. Tehát ez nyilván hatalmas felügyelettel, de eleve a életkörülmények sokkal jobbak. És ugye ezt az észak-koreai kormányzat is olyan értelemben kihasználja, hogy igyekszik fenntartani ezeket a sportkapcsolatokat. Tehát mit tudom, még 10 évvel ezelőtt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban is volt egy észak-koreai tag, aztán kihalt, és persze újat nem választottak, de hogy ők tudatosan is törekszenek arra, hogy a sport szövetségekben ott legyenek, ahol tudnak, és hogy ezeket a kapcsolatokat ápolják, mert ezt ők is nyilván látják a saját elszigeteltségüket, és ezek ilyen kommunikációs lehetőségek az észak-koreai kormány számára is, hogy mondjuk egész egyszerűen kapcsolatban lépjenek külföldi szereplőkkel.
Végezetül egy utolsó kérdésem lenne, Dél-Koreát és Észak-Koreát összekapcsolva, hogy azt hiszem az szimbolikus értelemben is hatalmasat szólna, hogyha ők közösen pályáznának valamilyen sporteseményre. Erre a jelenlegi geopolitikai helyzetben van bármiféle esély?
Igen, hát ez felmerült már a szövülő olimpia kapcsán, hogy mondjuk Észak-Korea egy ilyen társszervező legyen, de ott pont, mint említettem, ellenkező módon sült a dolog, hogy épp az, hogy bojkottált és bojkottra szólított föl Észak-Korea a szövülő olimpiával szemben. Momentán a politikai biztonsági helyzet egyre rosszabb. Egyre nagyobb a feszültség a két korea között, és nem látszik ennek a vége. Mindenképp azt mondom, hogy középtávon esély sincs egy ilyen kezdeményezésre, nem hogy ilyen kezdeményezésre, hanem esély sincs egyáltalán a párbeszéd újra felvételére, mert éppen ellenkezőleg Észak-Korea a rakétakilövéseivel, a fegyverkezésével, a provokációival egyre inkább növeli a feszültséget, és hát nem tudjuk, hogy ez hova fog vezetni. Azt biztosan tudhatjuk, hogy a párbeszéd maradék esély is kezd elszállni a két Korea vonatkozásában.
Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkozott nekünk, és hogy a vendégünk volt. Mezei Tibort, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották az elmúlt percekben. További szép napot viszont hallásra.
Köszönöm a lehetőséget.
Hallgatóknak köszönöm a figyelmet. Jövő héten is lesz sportérték. Hétfőn akkor Mezei Dániel számít a figyelmükre. További szép napot viszont hallásra.